Füles bagolyolvasó, William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, a könyvessák. Sokan azért olvasnak, hogy gyarapítsák tudásukat. Ez dicséretes, mások megszórakozásokából. Ez ártatlan dolog. De azoknak a száma sem kevés, akik megszokásból veszik a kezükbe a könyvet. Ez pedig, azt hiszem, sem nem ártatlan, sem nem dicséretes. Jó magam is e szánalmas társasághoz tartozom. A beszélgetés egy idő múlva huntat, a kártya kifáraszt, gondolataim pedig. Bár azt mondják, hogy azok az értelmes ember kifogyhatatlan erőforrásai, apadó tendenciát mutatnak. Ilyenkor a könyvemnél találok menedéket, akár az ópiumszívó a pipájánál. Szívesebben olvasom a hadsereg és a hadiflotta ellátmányjegyzékét, vagy a Bratschav menetrendet, mint hogy olvasmány nélkül szűkölködjem, és valóban sok élvezetes órát töltöttem a két mű társaságában. Egy időben mindig a zsebemben hordtam valamelyik antikvárius könyvjegyzékét. Nem ismerek ennél zamatosabb olvasmányt. Az e fajta olvasás természetesen épp annyira elítélendő, mint a kábítószerek élvezete, és én szüntelenül csodálkozom a szenvedélyes olvasók pimasságán, akik csak azért, mert sokat olvasnak, lenézik a műveletlen embereket. Miféle örökérvényű igazság alapján állapítja meg bárki is, hogy többet ér 1000 könyvet elolvasni, mint 1 millió barázdát felszántani. Valljuk be inkább, hogy az olvasás a mi számunkra kábítószer, amely nélkül nem tudunk meglenni. Van-e olyan tagja ekliknek, aki nem ismeri azt a nyugtalanságot, szorongást és ingerültséget, ami akkor tör rá, ha túl hosszú ideig megfosztották az olvasás lehetőségétől, s a megkönnyebbült sóhajtást a nyomtatott oldalak láttán? Ne tartsuk hát többre magunkat az injekciós tű, vagy a sörös korsó szegény rabszolgáinál. Akár a kábítószer rabja, aki mozdulni sem képes a halált hozó balzsam bőséges tartalékai nélkül, én sem merészkedem messzire megfelelő mennyiségű olvasnivaló nélkül. A könyvek olyan szükségesek számomra, hogy szinte megdöbbenek, ha a vonaton észreveszem, hogy utitársaim egyet sem hoztak magukkal. De ha hosszú útra indulok, akkor különösen félelmetes a probléma. Sokat tanultam már ezen a téren. Egyszer egy javai hegyvidéki városban 3 hónapig betegség tartott szobafogságban. Kiolvastam az összes nálam levő könyvet, s minthogy hollandul nem tudok, tankönyveket készültem vásárolni, melyekből, azt hiszem, az intelligens jávaiak gyarapították francia és német nyelvtudásukat, így azután 25 év múltán újból elolvastam Goethe Ridexin darabjait, La Fontaine meséit, meg a Gyöngéd és Szabatos Racine tragédiáit. Mély hódolattal adózom Racinenak, de be kell vallanom, hogy darabjainak elolvasása, sorra egymás után, komoly erőfeszítést kíván egy vastag bélhurutban szenvedő embertől. Ekkor határoztam el, hogy a legeslegnagyobb szennyesságot színültig töltöm minden alkalomnak és hangulatnak megfelelő könyvekkel, és nélküle soha nem indulok útnak. Súlya egymása, és a legerősebb hordárok is tántorognak alatta. A vámosok görbe szemmel nézik, és döbbenten húzódnak el tőle, amikor szavamat adom, hogy nem tartalmaz mást, csak könyveket. A kellemetlen a dologban az, hogy az a bizonyos könyv, amelyet éppen olvasni akarok, mindig a zsák fenekén lapul, s csak úgy juthatok hozzá, ha a zsák egész tartalmát a padlóra borítom. Tagadhatatlan azonban, hogy enélkül talán sohasem hallottam volna Olive Hardy különös történetét. Éppen Malájföldön utazgattam, hol itt, hol ott álltam meg 1-2 hétre, ha akadt egy vendégház, vagy szálloda, és 1-2 napra, ha kénytelen voltam betérni valamelyik ültetvényes, vagy kerületi főnök házába, akinek a vendég szeretetével nem akartam visszaélni. Akkor véletlenül Penangban időztem. Kellemes kisváros, szállodáját is nagyon megfelelőnek találtam, de az idegennek nem sok tennivalója akad itt, és én sem igen tudtam, mivel üsse magyon az időmet. Egy reggel levelet kaptam egy embertől, akit csak névről ismertem. Mark Feat Herstonenak hívták. Helyettes ügyvivő volt a szabadságon levő ügyvivő távollétében, egy Tengarach nevű helyiségben. A szultán, ha nem tévedek, valami vízi ünnepét készült rendezni, amely Feat Herstone szerint érdekelhet engem. Azt írta. Nagyon örülne, ha eljönnék, és néhány napig a vendége lennék. Sürgönyöztem, hogy boldogan teszek eleget meghívásának, és másnap vonaton elindultam Tengarachba. Feat Herstone az állomáson várt rám. Mint egy 35 éves férfi lehetett, magas és jóvágású, szeme szép, arca határozott és komoly. Fekete kefe bajusza és busa szemöldöke volt. Az ember inkább katonának gondolta volna, mint kormánytisztviselőnek. Fehér vászonnadrágjában, fehér trópusi sisakjában jól öltözött, elegáns jelenségnek hatott. Kissé félénken viselkedett, s ez furcsának tűnt ilyen jól megtermett, határozott megjelenésű embernél. Azzal magyaráztam, hogy talán feszélyezte egy író társasága, ilyen csodabogárral sohasem lehetett dolga. Reméltem, hogy hamarosan sikerül feloldanom zavarát. A szolgáim majd elintézik a barangját, mondta. Mi megmenjünk át a klubba. Adja nekik a kulcsait, ők majd kicsomagolnak, mire hazaérünk. Azt feleltem, hogy rengeteg holmit hoztam magammal, és a legszívesebben az állomáson hagynék mindent, amire nincs feltétlenül szükségem. Erről ő hallani sem akart. Annyi baj legyen, a házamban biztonságosabb helyen lesz. Jobb, ha az ember magánál tartja a barangját. Rendben van. Kulcsaimat és a podgyászom meg a könyvessákom feladó vevényét átadtam a vendéglátóm mellett álló kínai szolgának. Az állomás előtt autó várt ránk. Beültünk. Bridgezik? Kérdezte Feat Herstone. Igen, azt hittem, az írók nem szoktak bridgezni. Rendszerint nem is szoktak. Válaszoltam. Az írók általában a hiányos intelligencia jelének tekintik azt, ha valaki kártyázik. A klub csinos, de igénytelen bungaló, egy nagy olvasóteremből, egyetlen asztallal felszerelt biliárdszobából és egy kis kártyaszobából állt. Amikor megérkeztünk, még szinte üres volt. Mindössze néhány ember olvasgatta az angol heti lapokat. Lementünk a teniszpályákhoz, ahol javában folytak a mérkőzések. Egy-két ember verandán ült, a játékot nézték, dohányoztak és hosszú italokat kortyolgattak. Néhány embernek bemutattak. Már alkonyodott, és a játékosok hamarosan alig látták a labdát. Feat Herstone megkérdezte az egyik úrtól, akinek bemutatott, volna-e kedve néhány robberhez. Igen, lőem felelt. Feat Herstone negyediket keresett. Magányosan ülő férfit villantott meg, tűnődött egy másodpercig, majd odament hozzá. Néhány szót váltottak, azután felénk jöttek. Bementünk a kártyaszobába. Igen kellemesen játszottunk. Nem nagyon figyeltem a két újonnan jött emberre. Itallal kínáltak, s én, mint a klub ideiglenes tagja, viszonoztam udvariasságukat. Igen kevés italt szolgáltak fel egy-egy alkalommal. Mindössze egy negyed fiskit, így azután a két óra alatt, amíg játszottunk, mindannyian bőkezűen megvendégelhettük egymást anélkül, hogy túlságosan sok alkoholt fogyasztottunk volna. Amikor az előre haladott idő miatt az utolsó partiba kezdtünk, a fiskiről áttértünk a gimpahitra. A játszma véget ért. Feat Herstone behozatta a könyvet, hogy feljegyezze nyereségeinket és veszteségeinket. Az egyik úr felállt. Nos hát, mennem kell, mondta. Vissza az ültetvényre, kérdezte Feat Herstone. Igen, bólintott. Azután hozzám fordult. Itt lesz holnap, remélem. Kiment a szobából. Megkeresem a feleségemet, és hazamegyünk vacsorázni, mondta a másik. Mi is indulhatnánk, szólt Feat Herstone. Parancsoljon, ahogy tetszik, feleltem. A kocsiba ültünk, és a lakásához hajtattunk. Igen csak hosszú út volt. A sötétben nem sokat láttam, de annyit sikerült megállapítanom, hogy meglehetősen meredek dombon haladtunk felfelé. Végül is a helytartósági épület előtt álltunk meg. Ez az este pontosan úgy telt el, mint annyi más este. Kellemes volt, de egyáltalán nem izgalmas. Számtalan hasonló estét töltöttem már el, és úgy gondoltam, semmiféle benyomást nem hagy bennem. Feat Herstone bevezetett a szalomba. Kényelmesnek tűnt, de némileg szokványosnak is. Kretonnal bevont, nagy, fonott karosszékek álltak a szobában, a falakon rengeteg bekeretezett fénykép. Az asztalokon szerte széthevertek az újságok, folyóiratok, akták, pipák, sárga bádogdobozok, hosszában vágott dohánnyal töltött cigarettával, rózsaszínű bádogdobozok dohánnyal. A könyvespolcokon egymás hegyen hátán rengeteg könyv, kötésük csupa pecsét, a párás levegő meg a fehér hangyák pusztításának nyomai. Feat Herstone megmutatta a szobámat. Mielőtt kiment megkérdezte, megkínálhatom gimpahittal 10 perc múlva. Persze, feleltem, megfürödtem, átöltöztem és lementem. Feat Herstone hamarabb elkészült, és már keverte is az italt, amikor hallotta, hogy lefelé kocogok a falépcsőn. Megvacsoráztunk, beszélgettünk. Holnap után tartják az ünnepséget, amelyre meghívtak, de Feat Herstone azt mondta, elintézte, hogy a szultán még előzőleg fogadjon. Vidám öreg fiú, mondta, és a palota szívderítő látvány. Vacsora után még beszélgettünk egy kicsit, Feat Herstone megindította a gramofont, átnéztük az Angliából érkezett legújabb képeslapokat. Aztán lefeküdtünk. Feat Herstone bejött a szobámba, hogy meggyőződjék, nincs-e valamire szükségem. Gondolom, nem hozott magával könyveket, mondta. Nekem sincs semmi olvasnivalóm. Hogy hoztam-e könyveket? Kiáltottam. Rámutattam a könyvessákra. Egyenesen állt, de furcsán dudorodott, úgy nézett ki, mint egy kis sébe csípett, púpos manó. Csak nem könyvek vannak benne, azt hittem, szennyessák, talán tábori ágy és más efféle van benne. Nem adnak kölcsön valami olvasnivalót? Válasszon ki magának, ami tetszik. Featherston e szolgái levették az árat a zsákról, de inukba szállt a bátorság, amikor meglátták a tartalmát, és hozzá sem nyúltak. Nekem már hosszú gyakorlatom volt a műveletben. Először az oldalára fordítottam a zsákot, aztán megfogtam bőrfenekét, és mi alatt hátráltam a szobában, a tartalma, vagyis a könyvek, valóságos áradatban zúdultak a padlóra. Featherstone egészen elképett. Csak nem akarja azt mondani, hogy ennyi könyvvel utazik. Lehajolt, gyorsan felkapott egy párat, és nézegetni kezdte a címeket. Volt itt mindenféle könyv, verses kötetek, regények, filozófiai művek, kritikai tanulmányok, sokan azt mondják, hogy a könyvekről szóló könyvek haszontalanok, de kétségtelen, nagyon kellemes olvasmányok, életrajzok, történelmi munkák. Voltak itt könyvek, amiket az ember akkor olvas, ha beteg, és voltak olyanok, amelyeket olyankor olvasunk, ha éber agyunk erőfeszítésre vágyik. Voltak könyvek, melyeket örök idők óta szerettem volna elolvasni, de az otthoni élet vadiramában sohasem tudtam időt szakítani rá. Voltak könyvek, melyeket a tengeren lehet olvasni, sekélyvizeken kanyargó, alkalmi teherhajón, és voltak benne viharos időbe valóak, amikor recseg ropog a kabin, és az ember kénytelen beleékelni magát az ágyba, hogy ki ne essék. Voltak könyvek, amelyekre csak a vastagságuk miatt esett a választásom olyan expedíción, amikor csak könnyű podgyászt vihetek magammal. És aztán voltak olyan könyvek is, amelyeket az ember csak akkor olvas el, amikor semmi mást nem olvashat. Featherstone végül is egy nemrég megjelent Byron életrajzot választott ki. Tyha, ez igen, mondotta, nemrég olvastam róla egy ismertetést. Azt hiszem, nagyon jó, feleltem, még nem olvastam, elvihetem, ma éjszakára minden esetre elég lesz. Természetesen, vigyen el bármit, amihez kedve van. Nem, ennél több nem kell, hát akkor jó éjszakát. Reggeli 8:30, amikor másnap lementem, az első szolga jelentette, hogy Featherstone, aki reggel 6 óra óta dolgozik, hamarosan itt lesz. Amíg vártam rá, végignéztem a könyves polcain. Látom, hogy remek bridge szakkönyvtárat gyűjtött. Jegyeztem meg, amikor leültünk reggelizni. Igen, megveszek minden bridge könyvet, ami csak megjelenik. Élek halok értük, az az ember, akivel tegnap játszottunk, jól bridge-el. Melyik? Hardy? Nem tudom. Nem az, aki azt mondta, hogy megkeresi a feleségét, hanem a másik. Igen, az Hardy. Éppen ezért hívtam játszani. Nem valami gyakran jár a klubba. Remélem, ma este eljön. Erre nem lehet számítani. Az ültetvénye jó 30 mérföldnyire fekszik. Meglehetősen hosszú út egy játszmáért. Nős? Nem. Azaz, hogy igen, de a felesége Angliában él. Borzasztóan magányosak lehetnek azok a férfiak, akik egyedül élnek ezeken az ültetvényeken, mondtam. Ő nem érzi magát olyan rosszul, mint mások. Nem hiszem, hogy nagyon vágyakozna társaság után. Londonban alig, ha nem épp oly magányosan élne, mint itt. Volt valami Featherstone beszédmódjában, amit kicsit furcsállottam. A hangja nem tudom másképp leírni, mintha elzárkózást fejezett volna ki, úgy tűnt, hirtelen eltávolodott tőlem. Olyan érzés volt ez, mint amikor az ember éjszaka megy az utcán, egy pillanatra megáll egy kivilágított ablak előtt, odabent kényelmes otthont lát, azután egy láthatatlan kéz hirtelen lehúzza a redőnyt. Tekintete kerülte az enyémet, holott egyébként nyíltan szembenézett azzal, akivel beszélt, és erős a gyanúm, nem képzelődtem, amikor úgy láttam, hogy az arca elborult. Csak egy pillanatig tartott az egész, mint valami neuralgiás nyilallás. Nem tudtam, mit mondjak, Featherstone sem beszélt. Éreztem, hogy gondolatai, elzárkózván tőlem és mindattól, amiről beszélgettünk, valami előttem ismeretlen tárgy felé fordultak. Aztán felsóhajtott, egészen halkan, de mégis félreérthetetlenül, és látszott, hogy minden erejével igyekszik összeszedni magát. Reggeli utánnyomban lemegyek a hivatalba, mondta, és önnek mi a programja? Ne zavartassa magát, lazsálok egy kicsit. Leballagok, és körülnézek a városban. Nincs sok látnivaló, annál jobb. Torkig vagyok már a látványosságokkal. Úgy találtam, hogy Featherstone verandája elegendő szórakozást nyújt a délelőtre. Olyan tündéri panoráma tárult elém, amely párját ritkítja egész Malájföldön. A helytartóság épülete dombtetőn állt, tágas és gondosan ápolt kert közepén. Nagy fájval csak nem olyan hatást keltett, mint egy angol park. Terjedelmes pázsitjaim fekete, csontbőrt tamilok sarlóztak lassú, kimért és szép mozdulatokkal. Túlnan alattunk a dzsungel sűrűje a széles, kanyargó és sebes sodrú folyó partjáig nyúlt le. A túlsó oldalon meg, ameddig a szem ellátott, tengara herdős dombjai húzódtak. Az ellentét a jól ápolt, furcsa mód angolos pázsit és körülötte a dzsungel vad sűrűje között kellemesen izgatta a fantáziámat. Ültem, olvasgattam, cigarettáztam. Nekem az a dolgom, hogy kíváncsi legyek, érdeklődjem más emberek élete iránt. Azon gondolkoztam, hogyan hat Feat Herstonera a táj békéje, melynek mélyén azonban valami sötét, sejtelmes jelentés rejlik. Hiszen ő benne él, minden arculatát ismeri, a kora hajnalt, amikor a folyóról felszálló köt kísérteties halotti lepelbe burkolja hatályat, a tündöklő déli ragyogást. És végül, mikor az esti homály lassan előkúszik a dzsungelből, mint egy ismeretlen földön óvatosan előre nyomuló sereg, és a csendes éjszaka beborítja a zöld pázsitot, a virágzó nagyfákat, meg a lengő lobogó kassziákat. Vajon a szelíd és mégis különös módban jóslatú táj nem hat-e tudtán kívül idegeire meg magányosságára? Nem telíti el lelkét valami titokzatos sejtelemmel, úgy, hogy élete, a megbízható hivatalnok, az ügyes sportoló, a kedélyes fickó élete néha önmaga előtt is irreálisnak tűnik fel. Mosolyogtam képzeletem játékán, hiszen az esti beszélgetés semmiféle lelki zavarra nem utalt. Nagyon rokonszenvesnek találtam házigazdámat. Oxfordban tanult, és egy jó londoni klub tagja. Úgy látszott, hogy sokat ad a társadalmi formákra. Úriember volt, s némileg tudatában annak, hogy magasabb osztályhoz tartozik, mint a legtöbb angol, akivel itt találkozik. Az ebédlőjét díszítő különféle ezüst serlegekből kitűnt, hogy kitűnő sportember. Teniszezik, biliárdozik. Szabadság idején vadászik, vigyáz, hogy el ne hízzék, pontosan betartja a diétát. Beszélt arról is, hogy mit szeretne tenni, ha nyugdíjba megy. A vidéki úriemberek életére vágyik. Kis ház Leicester Terzsíreben, néhány vadászev és jó szomszédok, akikkel bridzselni lehet. Lesz nyugdíja, és egy kis pénze is van, de addig szorgalmasan dolgozik, elvégzi munkáját, ha nem is tündöklően, de bizonyára nagyon gondosan pontosan. Semmi kétség, felettesei lelkiismeretes tisztviselőnek tartják. Túlságosan jól ismertem ezt a típust ahhoz, hogy érdekesnek találjam. Olyan, mint egy gondosan, tisztességesen, ügyesen, de egy kissé szokványosan megírt regény. Az embernek úgy tűnik, mintha már olvasta volna. Egykedvűen forgatjuk lapjait, s tudjuk, hogy nem lesz benne semmi meglepetés, semmi izgalom. De az emberek kiszámíthatatlanok, és aki azt mondja, hogy ismeri embertársa lelkének rejtelmeit, az ostoba. Délután Feat Herstone elvitt a szultánhoz. Egyik fia fogadott, félénk, mosolygó fiatalember, aki egyben a szárnysegédi tisztet is betöltötte apja mellett. Elegáns, két öltönyt viselt, de a dereka körül szárongot hordott. Fehér virágok sárga alapon, fején vörös feszt és lábán gösös bőrű amerikai cipőt. A palota mór stílusban épült, olyan volt, mint valami nagyra méretezett babaház. Világos sárgára festették, ez az uralkodó család színe. Tágas szobába vezettek bennünket, a bútorok akár egy angol tengerparti penzióban, de a székeket sárga sejemmel kárpitozták. A padlót moket borította, a falon nagy, aranyozott keretekben fényképek, melyek a szultánt ábrázolták különböző funkciói gyakorlása közben. Egy kis vitrínben mindenféle horgolt gyümölcsök gyűjteménye. A szultán nagy kísérettel jött be, az alacsony és tömzsi ember 50-es éveiben járhatott. Fehér sárga, nagy kockás nadrágot és zubbonyt, a dereka körül igen szép sárga szárongot, a lején pedig fehér feszt viselt. Szép, nagy, barátságos szeme volt. Kávéval, édes süteménnyel és manilaszivarral kínált. Közvetlen ember lévén, a beszélgetés nem indult nehezen. Elmondta, hogy még sohasem járt színházban és sohasem kártyázott, mivel nagyon vallásos. Négy felesége és 24 gyermeke van. Úgy tűnt, boldogságát csak az a követelmény felhőzi be valamelyest, hogy idejét egyenlően kell megosztania a négy felesége között. Azt mondta, hogy egy óra az egyik mellett olyan hosszú, mint egy hónap, a másik mellett meg röpke 5 percnek tűnik. Megjegyeztem, hogy Einstein professzor vagy Bergson volt. Hasonló megfigyeléseket végzett az idővel kapcsolatban, s ezen sokan eltűnődtek már a világon. Azután elbúcsúztunk, és a szultán néhány szép fehér malakkai emléktárgyal ajándékozott meg. Este a klubba mentünk. Egyik tegnapi bridge partnerünk felállt, amikor beléptünk. Volna kedvük játszani? Szólt hozzánk. Hol a negyedik? Kérdeztem. Ó, sok klubtag van itt, aki boldogan bridgezik. Mi van azzal az emberrel, akivel tegnap játszottunk? Elfelejtettem a nevét. Hardy? Nincs itt. Nem érdemes rávárni, szólt Feat Herstone. Nagyon ritkán jön a klubba. Meglepett, hogy tegnap este itt volt. Magam sem tudom, miért éreztem úgy, hogy a két férfi semmit mondó szavai mögött valami furcsa zavar rejlik. Hardy nem tett rám semmi különösebb benyomást, már külsejére sem emlékeztem. Egyszerűen a negyedik bridge partner volt az asztalnál, semmi több. Mintha valami ellenérzéssel viseltetnének vele szemben. Nem az én dolgom, gondoltam magamban, semmi kifogásom sem lehet az ellen a partner ellen sem, aki éppen ebben a pillanatban csatlakozott hozzánk. A játék kétségtelenül szórakoztatóbb volt, mint tegnap. Ugrattuk egymást, nem játszottunk olyan komolyan. Nevetgéltünk. Tűnődtem, vajon arról van-e szó, hogy másodjára jobban felengedtek a közéjük cseppent idegennel szemben, vagy pedig Hardy jelenléte feszélyezte őket tegnap. 8:30-kor felálltunk, és Feathertone megén hazamentünk vacsorázni. Vacsora után elnyúltunk a karosszékben, és Manila szivart szívtunk. Beszélgetésünk? Valamilyen okból? Nehezen indult. Egyik témát a másik után vetettem fel, de nem tudtam felkelteni Feathertone érdeklődését. Már az is eszembe jutott, hogy talán az elmúlt 24 óra alatt elmondott mindent, amit elmondhatott. Kissé csüggettem, felhagytam a próbálkozásokkal, és az egyre hosszabbra nyúló csendben, magam sem tudom miért, valami megmagyarázhatatlan sejtelem újra azt súgta, hogy ez a hallgatás mélyebb jelentőséget rejt magában, ami elkerülte a figyelmemet. Már-már kényelmetlenül éreztem magam, mint amikor az ember üres szobában ül, és egyszerre az a furcsa benyomása támad, hogy nincs egyedül. Észrevettem, hogy Feathertone merően néz rám. Én a lámpa közelében ültem, ő viszont árnyékban volt, úgyhogy arcát nem láthattam. De nagy, ragyogó szemének a félhomályban is kivehettem halvány csillogását. Mint a vadonatúj cipőgombok, úgy verték vissza a fényt. Vajon miért néz így rám? Egy pillantást vetettem rá, ő továbbra is mereven rám szegezte tekintetét, aztán könnyedén elmosolyodtam. Érdekes az a könyv, amit tegnap este kölcsön adott, szólalt meg hirtelen. És én valahogy úgy éreztem, hogy hangja nem egészen természetesen csengett. A szavak, mintha valami belső kényszerből tódultak volna az ajkára. Ó, a Byron élete, mondtam könnyedén, elolvasta már, nagy részét. Reggel 3-ig olvastam. Mondják, hogy jól megírt könyv. Byron engem nem érdekel annyira. Olyan sok benne a borzalmas középszerűség. Az ember szinte feszengve olvassa. Mit gondol, mi igaz róla és a húgáról elterjedt történetből? Augusta Leigre gondol. Nem sokat tudok róla, sohasem olvastam az Astartét. Gondolja, hogy valóban szerelemmel szerették egymást? Azt hiszem, igen, hiszen általában azt tartják, hogy Augusta volt az egyetlen nő, akit őszintén szeretett. Meg tudja ezt érteni? Nem nagyon, de nem is botránkozom meg rajta túlságosan. Csak éppen nagyon természetellenesnek találom. Illetve talán a természetellenes nem helyes kifejezés. Inkább érthetetlen a számomra. Nem tudom magamat beleélni olyan érzelmi szituációba, amelyben ilyesmi megeshet. Hiszen tudja, az író úgy ismeri meg az embereket, akikről ír, hogy igyekszik beleélni magát a helyzetükbe, és az ő szívükkel próbál érezni. Éreztem, hogy nem fejeztem ki magam elég világosan. Egy olyan érzést, tudatalatti történést próbáltam leírni, amelyet én tapasztalatból jól ismerek, de nem találtam megfelelő szavakat a kifejezésére. Folytattam hát. Persze csak a féltestvére volt, de az egyre megy. Én mindig azt gondoltam, hogy ahogyan a megszokás megöli a szerelmet, épp úgy a kifejlődését is megakadályozza. Ha két ember egész életén át ismeri egymást, és egymás közelében élt, nem tudom elképzelni, hogyan és miért lobbanna fel bennük hirtelen a szerelem szikrája. Sokkal valószínűbb, hogy a kölcsönös szeretet kapcsolja össze őket, és szerintem a szerelemnek nincs nagyobb ellentéte, mint a szeretet. Mintha halvány mosoly villant volna fel a félhomályban házigazdám kemény, és akkor úgy tűnt, hogy valamelyest komor arcán. Ön csak az első látásra fellobbanó szerelemben hisz. Nos, tegyük fel, hogy igen, de azzal a fenntartással, hogy az emberek gyakran 20-szor is találkozhatnak, mielőtt meglátják egymást. A látásnak van egy aktív és egy passzív oldala. A legtöbb ember, akivel találkozunk, oly keveset jelent a számunkra, hogy még annyi fáradtságot sem veszünk, hogy megnézzük őket. Egyszerűen elfogadjuk a benyomást, amit ránk gyakorolnak. Mégis sokszor hallani, hogy két ember évek óta ismerte egymást, a legkevésbé sem törődik egymással, aztán egyszerre fogják magukat, és összeházasodnak. Mivel magyarázza ezt? Nos, ha arra kényszerít, hogy logikusan és következetesen gondolkodjam, akkor azt kell mondanom, hogy ez másfajta szerelem. Hiszen a szenvedély nem egyetlen oka a házasságnak. Talán nem is a legjobb. Két ember összeházasodhat, mert mind a kettő magányos, vagy mert jó barátok, vagy egyszerűen érdekből. Bár azt mondtam az előbb, hogy a szeretet a szerelem legnagyobb ellensége, de sohasem tagadtam, hogy egyben a legjobb pótléka is. Vajon nem a szereteten alapuló házasságok a legboldogabbak? Mi a véleménye Tim Hardyról? Kissé meglepett a váratlan kérdés, melynek látszólag semmi köze sem volt a beszélgetésünkhöz. Nem sokat gondolkoztam róla. Rokonszenves embernek látszik. Miért? Ön szerint olyan, mint a legtöbb ember? Igen. Miért? Van valami rendkívüli benne? ha előre szólt volna, alaposabban megfigyelem. Nagyon csendes, ugye? Azt hiszem, ha valaki nem tud róla semmit, nem sok figyelemre méltatja. Igyekeztem emlékezetembe idézni, hogyan is nézett ki. Az egyetlen, ami feltűnt kártyázás közben, hogy a keze nagyon finom. Halványan felmerült bennem, hogy egyáltalán nem olyan, ami ennek az ember egy ültetvényes kezét gondolná. De hogy miért gondoljuk, hogy egy ültetvényesnek másféle keze van, mint bárki másnak, azon már nem törtem a fejem. Meglehetősen nagy, de nagyon szép formájú keze, különösen hosszú ujjai és csodálatosan szép alakú körmei voltak. Férfias, és furcsa mód mégis kifinomult kéz. Ezt megfigyeltem, és nem gondoltam rá többet. De ha író vagy, szinte ösztönösen kifejlődik benned az a képesség, hogy a látszólag észrevétlen benyomásokat hosszú évekre elraktározzad emlékezetedben. Természetesen néha ezek az emlékek nem felelnek meg a tényeknek, és előfordul, hogy egy nő fekete, erős, tökörszemű lényként él tudatunk mélyén, pedig valójában inkább kicsiny, és színei meghatározhatatlanok. De ez nem is lényeges, a benyomás néha pontosabb, mint a rideg valóság. És most, hogy utólag igyekeztem felidézni emlékezetemben ezt az embert, valamiképpen ellentétes érzelmek merültek fel bennem. Arca simára borotvált és hosszúkás volt, de nem sovány. Bőre különösen sápadtnak tűnt, bár a trópusi nap alatt eltöltött hosszú évek erősen megbarnították. Vonásai elmosódtak. Nem tudom, jól emlékeztem-e, vagy csak utólag képzeltem, hogy kerek áll a bizonyos gyengeség benyomását keltette. Sűrű, barna haja egy kissé már deresedélyt, és egy hosszú fürt mindig a homlokába lógott. Régóta beidegzett mozdulattal simított a holdalt. Nagy, barna szeme szelíden, de talán kissé szomorúan nézett. A tekintetében valami olvatag látság ült. Gondolom, ez nagyon is vonzóvá tette. Feat Herstone rövid szünet után folytatta. Különös, hogy annyi év után itt találkoztam ismét Tim Hardyval. Így van ez Malájföldön. Az emberek ide-oda vetődnek, és megesik, hogy egyszerre egy helyre kerülünk valakivel, akit évekkel ezelőtt az ország másik részén ismertünk meg. Timmel akkor találkoztam először, amikor Shibuku közelében volt ültetvénye. Járt már arra? Nem. Merre van? Fent, északon, Sziám felé. Magának nem volna érdemes az idejét erre az útra pazarolnia. Pontosan olyan, mint bárhol másút Malájföldön. De azért kedves hely. Kellemes kis klubja volt, és akadt néhány rokon szenves ember is. Az iskola igazgató, a rendőrfőnök, az orvos, a lelkész és az állami mérnök. A szokott társaság, hisz tudja. Meg néhány ültetvényes, három, vagy négy nő. Én egyik első állomásomban, mint helyettes kerületi főnök szolgáltam akkor. Tim Hardy ültetvénye körülbelül 25 mérföldnyire volt a várostól. A nővérével élt ott. Volt egy kis pénzük, abból vette Tim az ültetvényt. A gumi akkoriban igen keresett cikk volt, és az ültetvény szép hasznot hozott. Mi kitűnően megfértünk egymással. Persze, szerencse dolga ez az ültetvényesekkel. Akadnak közöttük nagyon rendes fickók, de azért nem éppen valami olyan szót, vagy kifejezést keresett, amely nem hangzik sznobosan. Egy szóval hát nem olyanok, akiket az ember szívesen hívna meg a házába. Tim és Olive viszont a mi köreinkhez tartoztak. Értik, mire gondolok, Olive a húga, igen. Ifjúságuk elég boldogtalanul telt. Szüleik még egészen kisgyerekkorukban elváltak, alig 7 vagy 8 évesek lehettek. Az anya Oliveot, az apja pedig Timet vette magához. A család West Country-beli volt, és Tim Cliftonban végezte tanulmányait, csak a vakációját töltötte otthon. Apja, nyugalmazott tengerésztiszt, Foveyben élt. Olive az édesanyjával Olaszországba került, Firenzében nevelkedett, tökéletesen beszélt olaszul és franciául. Tim meg Olive hosszú éveken át egyszer sem találkoztak, de rendszeresen leveleztek. Kisgyerekkorukban nagyon ragaszkodtak egymáshoz. Ha jól értettem, amit elmondottak nekem, szüleik házában, amíg együtt voltak, az élet rendkívül viharosan zajlott. Állandó jelenetek, veszekedések, hisz tudja, milyen az, ha egy házas pár képtelen kijönni egymással, így azután a gyerekeket teljesen magukra hagyták. Sokat voltak egyedül, azután emeres, Hardy meghalt, és Olive hazakerült Angliába, az apjához. 18 éves volt a leány, Tim meg 17. Egy év múlva kitört a háború. Tim bevonult, apja pedig, aki már elmúlt 50 éves, Portsmouthban kapott munkát. Azt hiszem, kicsapongó fickó lehetett, és sokat ivott. Még a háború befejezése előtt megrokkant, és valami krónikus betegségben meghalt. Nemigen lehettek közeli rokonaik. Egy ősi família utolsó sarjai voltak. Gyönyörű, régi házuk Dorsetshire-ben sok-sok nemzedék óta a család tulajdonát képezte, de ők sohasem engedhették meg maguknak, hogy benne lakjanak, mindig bérbe adták. Emlékszem a házról készült fényképekre. kastélynak is beillő, szürke, igen impozáns kőépület, a családkő bevésett címerével a kapu fölött, és bordákkal osztott ablakokkal. Egyetlen vágyuk volt, annyi pénzt szerezni, hogy ebben a házban élhessenek. Sokat ábrándoztak erről. Arról sohasem beszéltek, hogy valamelyikük házasságot köt, inkább úgy viselkedtek, mintha elhatározták volna, hogy végleg együtt maradnak. Elég különösnek tűnt, ha tekintetbe vesszük fiatalságukat. Mennyi idősek lehettek akkor? Kérdeztem. Hát azt hiszem, a fiú 25 vagy 26 éves lehetett, a lány pedig egy évvel idősebb. Roppant barátságosak voltak hozzám, amikor először felkerültem Shibukuba. Nyomban megszerettem őket. Tudja, valahogy közelebb álltunk egymáshoz, mint a többiekhez. Azt hiszem, szívesen barátkoztak velem. Nem voltak különösen népszerűek. Miért nem? Kérdeztem. Meglehetősen tartózkodóan viselkedtek, és az ember valahogy úgy érezte, hogy szívesebben vannak egymás társaságában, mint másokéban. Nem tudom, megfigyelte-e? Ilyenkor az emberek rendszerint felhúzzák az orrukat. Valamiképpen rossz néven veszik, ha rájönnek, hogy jól meg vagyunk nélkülük is. Bosszantó is, nem igaz? Jegyeztem meg. A többi ültetvényesből ellenérzést váltott ki az is, hogy Tima maga ura volt, a saját pénzén gazdálkodott. Nekik be kellett érniük egy jócska Ford kocsival, Timnek meg komolyabb autója volt. Tim és Olive mindig nagyon kedvesen viselkedtek, ha eljöttek a klubba, és részt vettek a teniszversenyeken, meg minden másban, az ember mégis úgy érezte, hogy mindig örülnek, amikor újra hazatérhetnek. Nem egyszer elmentek vacsorázni másokkal, nagyon barátságosan viselkedtek, de olyan benyomást keltettek, hogy a legszívesebben otthon maradtak volna. Akinek volt egy kis ízlése, az nem is hibáztathatta őket ezért. Nem tudom, járt-e önültetvényesek házában. Egy kis sésivárok, egy csomó vásári bútor, ezüst dísztárgyak, tigrisbőrök. A főztjük ehetetlen. Hardiék ezzel szemben igen kellemes bungalót rendeztek be maguknak. Semmi előkelősködés, inkább meghitt, otthonos kényelem. Nappali szobájuk egy angol vidéki ház szalonyához hasonlított. Érezni lehetett, hogy mindenhol miuk a szívükhöz nőtt, és régóta az övék. Kellemes, vendégmarasztaló ház volt. A bungaló az ültetvény közepén állt egy kis domb tetején. A gumifák fölöttel lehetett látni a távoli tengerig. Olive sokat fáradozott a kertjével, s az valóban remekbe sikerült. Sohasem láttam még olyan kannavirágokat. Valóságos kiállítás. Gyakran mentem hozzájuk hétvégére. Mindössze fél órányi autóútra laktak a tengertől, rendszerint magunkkal vittük ebédünket, úsztunk, vitorláztunk. Timnek volt egy kis csónakja. Nagyszerű napok voltak, álmomban sem gondoltam volna, hogy az ember ilyen jól érezheti magát. A tengerpart gyönyörű arrafelé, rendkívül romantikus. Esténként pasziánszoztunk, sakkoztunk, vagy gramofont hallgattunk. Átkozottul jó lettek náluk. Változatosságot jelentett a megszokott koszt után. Olive megtanította a szakácsot különböző olasz ételek készítésére, óriási adagokban szolgálták fel a makaronit, a risottót, a gnocchit és más effélét. Be kell vallanom, irigyeltem őket, olyan szépen és békésen éltek. Amikor arról beszéltek, mit csinálnak majd, ha végleg hazaköltöznek Angliába, mindig mondtam, megbánják, ha elmennek innét. Nagyon boldogan éltünk itt, mondta Olive. Különös tekintetet vetett Timre, hosszú szempillája alóloldalvást villantott rá, végtelenül bájosan. Otthon mindig egészen másképp viselkedtek, mint idegenben. Könnyedén, szívélyesen, ezt mindenki elismerte, és meg kell mondanom, hogy az emberek örömmel jártak hozzájuk. Gyakran hívtak vendégeket. Volt valami adottságuk, amivel feloldották a vendég feszélyezettségét. Nagyon boldog otthont építettek maguknak, azt hiszem érti, mire gondolok. Természetesen mindenkinek látnia kellett, hogy mennyire szeretik egymást. Bármennyit beszéltek is olykor a többiek tartózkodó és zárkózott magatartásukról, végül mindenkit meghatott, hogy mennyire ragaszkodnak egymáshoz. Azt mondták, hogy egy házas pár sem él harmonikusabban, mint ők. És, aki tudja, hogy a házastársak sokszor mennyire nem értik meg egymást, az kénytelen megállapítani, hogy a legtöbb házasság hozzájuk viszonyítva teljes kudarc. Nekik, szemmel láthatóan, még a gondolataik is megegyeztek. Saját apró kis tréfáikon úgy nevettek, mint a gyermekek. Olyan kedvesen bántak egymással, a hangulat olyan vidám és boldog volt, hogy a vendéget valósággal felüdítette. Náluk felfrissültem lelkileg, csak ezt mondhatom. Ha az ember néhány nap látogatás után elhagyta bungalójukat, úgy érezte, magába szívott valamit a nyugalmukból és a józan derűjükből. Mintha tiszta, hűvös forrásban fürdött volna meg a lelke. Úgy érezte, hogy megtisztult. Furcsának tűnt, hogy Feathersten ilyen túlfűtött hangon beszél. Oly takaros volt elegáns, fehér kabátjában, melyet általában jeges borogatásnak neveznek, szabályosan nyírod bajuszával, gondosan kefélt, dús, göndörhajával, hogy ez a lelkesen szárnyaló beszédmód egy kisé zavarba ejtett. De aztán rájöttem, hogy a maga kisé esetlen módján nagyon őszinte érzelmet próbál kifejezni. Milyen volt Olive Hardy? Kérdeztem, mindjárt megmutatom, sok felvételem van róla. Felállt, és az egyik polcról vastag albumot vett elő. A szokott felvételek, idegen emberek érdektelen csoportképei, és cseppet sem hízelgő portrék. Fürdőruhában, vagy shortban, meg teniszruhában hunyorogtak, ha a nap éppen a szemükbe sütött, mások meg a nevetéstől fintorogtak. Hardit a homlokába hulló hajfürtjével rögtön felismertem, nem sokat változott 10 év alatt. Most, hogy láttam fényképeit, jobban emlékeztem rá. A képeken csinos volt, üde és fiatal, az arc kifejezése pedig vonzóan élénk, amit tegnap nem vettem észre nála. Az életkedv valósággal táncolt a szemében, még a fakó fényképeken is ott szikrázott. Megnéztem nővére fényképeit is. Fürdőruhás képein látszott, hogy alakja jó, fejlett, de nyúlánk. Lábai hosszúak és karcsúak. Nagyon hasonlítanak egymáshoz, jegyeztem meg. Igen, a lány ugyan 1 évvel idősebb volt, de úgy hasonlítottak, hogy ikreknek is nézhette volna őket az ember. Ugyanaz a hosszúkás arc, ugyanaz a sápadt, szintelen arcbőr, ugyanazok a szelíd, nedvesen csillogó, vonzó tekintetű, barna szemek. Szinte azt mondhatnám, tehettek bármit, nem lehetett rájuk haragudni. Mindkettőjük lényében volt valami hanyag elegancia, úgyhogy felvehettek akármilyen ócska kacatot, mégis bájosnak tűntek. Tim, azt hiszem, ma már sokat vesztett ebből a tulajdonságából, de amikor megismerkedtem velük, még megvolt benne ez a hanyagbáj. A vízkereszt testvérpárjára emlékeztettek. Tudja, melyikre gondolok? Viola és Sebastian. Valahogy olyanok voltak, mintha nem is a mában élnének, hanem Erzsébet királynő korában. Nem hiszem, hogy csupán fiatalságomnak tulajdonítható, de rendkívül romantikusnak éreztem őket. Arra gondoltam, hogy Illíriában kellett volna élniük. Még egyszer rápillantottam az egyik fényképre. A lány sokkal erősebb egyéniségnek látszik, mint a fiú, jegyeztem meg. Az is volt. Nem tudom, szépnek mondható-e, de vonzónak feltétlenül. Valami költői, valami lírai vonás különös szint adott minden mozdulatának, minden cselekedetének és egész környezetének. Mintha nem is e földön járt volna. Valami olyan őszinte nyíltság sugárzott belőle, oly bátor és független volt egész magatartása, hogy magam sem tudom, hogyan, a szabályos szépséget laposnak és unalmasnak éreztem hozzá képest. Úgy beszél, mintha szerelmes lett volna beléje, szóltam közbe. Persze, hogy az voltam, azt hittem, rögtön kitalálta. Borzasztóan szerelmes, szerelem az első látásra? Mosolyogtam. Igen, azt hiszem, de körülbelül 1 hónapig magam sem tudtam róla. Amikor hirtelen ráeszméltem, hogy az, amit érzek iránta, szerelem, és mindig, már az első pillanatban is az volt, nem tudom, hogyan magyarázzam meg, valami vadörvénylés kavarta fel egész lényemet. Nem csak a külső megjelenését szerettem, bár rendkívül vonzónak találtam, nem csak sápadt bőrének simaságát, meg ahogy a haja a homlokába hullott, és barna szemének nyugodt báját. Több volt ennél. Az ember jól érezte magát a társaságában, teljesen felvidult, nem feszélyezte semmi, nem kellett másnak mutatnia magát, mint amilyen. Úgy éreztem, képtelen volna bármi nemű aljasságot elkövetni. El sem képzelhető, hogy irigy, vagy ravasz tudna lenni. Úgy tűnt, természeténél fogva nagylelkű. Az ember 1 óra hosszat is szótlanul ülhetett mellette, és mégis úgy érezte, kellemesen telt az ideje. Ritka adomány, jegyeztem meg. Csodálatos partner volt. Ha valami javaslattal álltam elő, mindig boldogan beleegyezett. Nem ismertem nála kevésbé követelődző lányt. Ha kiterveltünk valamit, és én az utolsó pillanatban meggondoltam magam, ő, bármennyire sajnálta is, nem neheztelt érte. Legközelebb ugyanolyan szívélyesen és derűsen fogadott, mint máskor. Miért nem vette el feleségül? Feat Herstone Manila szivarja kialudt. Eldobta a csutkát, és sietség nélkül másikra gyújtott. Egy ideig nem felelt. Kultúrállamban élő emberek talán furcsállanák, hogy ilyen intim dolgokat mondott el egy idegennek. Én nem találtam benne semmi meghökkentőt. Megszoktam az ilyesmit. Az Isten háta mögötti helyeken, kétségbeejtő magányban élő férfiak és nők gyakran könnyítenek oly módon a lelkükön, hogy, akit valószínűleg soha többé nem látnak, annak megvallják azt, ami éveken át nyomasztó súllyal nehezedett nappal a gondolataikra, éjszaka az álmaikra. Az a gyanúm, hogy az íróban kivált képpen megbíznak. Érzik, hogy amit elmondanak, az egészen személytelen jellegű érdeklődést vált ki belőle, és ez megkönnyíti a vallomást. Egyébként tapasztalatból tudjuk valamennyien, hogy mindig szívesen beszélünk magunkról. Miért nem vette feleségül? Kérdeztem, nagyon-nagyon akartam, felelte, végül is Feathersztone. De haboztam, hogy megkérjem-e a kezét. Bár mindig nagyon kedves volt hozzám, nagyszerűen megértettük egymást, és igazán nagyon jó barátok voltunk, mégis valami rejtélyt éreztem a lényében. Bár nagyon egyszerűen, nyíltan és természetesen viselkedett, az ember mégsem tudta soha elnyomni magában azt az érzést, hogy valójában nagyon is tartózkodó, mintha a szíve mélyén őrizne valamit, nem titkot, de élő ember soha nem hatolhat be lelkének magányos zugába. Nem tudom, világosan fejeztem-e ki magam, azt hiszem, igen, ezt a nevelésének tulajdonítottam. Sohasem beszéltek anyjukról, de valahogy az volt a benyomásom, hogy a féle neurotikus, zaklatott lelkű asszony lehetett, aki tönkreteszi a saját boldogságát, és megrontja környezetének az életét. Valószínűleg mozgalmas életet élhetett Firenzében, és úgy éreztem, hogy Oliver higgadtságát igen erősen fegyelemmel érte el. Tartózkodása amolyan fellegvár, melyet azért épített fel, hogy megvédje magát különféle szégyenteljes dolgok tudomásul vételétől. Ez a tartózkodó magatartás, természetesen, kiváltképp vonzott. Különösen izgatott a gondolat, hogy ha szeretne, ha a férje lehetnék, végre behatolhatnék a rejtély legmélyére. Úgy éreztem, ha részem lehetne abban, beteljesülne életem minden vágya. Nyilván nem a mennyországot rejtegette. De, tudja, úgy voltam vele, mint a kék szakál felesége a kastély tiltott szobájával. Minden szoba nyitva állt előttem, de nem nyughattam addig, amíg be nem léphetek az utolsóba, a bezárdba. Hirtelen megláttam egy csíkcsakot, egy nagy fejű, barna kis házigyíkot, fent a szoba falának a tetején. Kedves kis állat, jó ha van a házban. Egy légyre vadászott. Mozdulatlanul lapult. Aztán hirtelen rávetette magát, de a légy elrepült, és a gyík ismét furcsa mozdulatlanságba dermedt. Volt még valami, amiért haboztam. Nem tudtam elviselni azt a gondolatot, hogy ha megkérem a kezét, és ő kikosaraz, nem engedné, hogy továbbra is járjak hozzájuk a bungalóba. Borzasztóan féltem ettől, annyira szerettem náluk lenni. Olyan boldog voltam mellette. De tudja, az ember néha nem bír magával. Végül mégis csak rászántam magam a leánykérésre, szinte véletlenül. Egy este, vacsora után kettesben ültünk a verandán. Megfogtam a kezét. Rögtön visszahúzta. Miért tette ezt? Kérdeztem. Nem nagyon szeretem, ha hozzám nyúlnak. Felelte. Egy kissé elfordította a fejét, és mosolygott. Remélem nem sértettem meg. Ne haragudjon, kérem, én ilyen furcsa vagyok. Nem tehetek róla, nem tudom észrevette, hogy nagyon kedvelem magát. Mondtam. Azt hiszem, nagyon ügyetlenül viselkedtem, de hát még sohasem kértem meg egy leány kezét. Halk hangot hallottam. Feathersztone, mintha egy kicsit kuncogott volna, vagy inkább sóhajtott. Sőt, az a helyzet, hogy azóta sem kértem senkit feleségül. Olive egy percig hallgatott, aztán azt mondta, ennek nagyon örülök, de nem szeretném, ha ennél többet erezne irántam, miért nem? Kérdeztem, sohasem tudnám elhagyni Timet, és mi lesz, ha megnősül? Nem nősül meg soha. Éreztem, hogy ha már ilyen messzire merészkedtem, akkor a legjobb, ha mégis tovább megyek. Torkom úgy kiszáradt, hogy egyetlen hangot sem tudtam kipréselni belőle. Ideges remegés futott végig rajtam. Borzalmasan szerelmes vagyok magába, Olive. Szeretném feleségül venni. Az égvilágon semmit sem kívánok jobban ennél. Kezét gyengéden a karomra tette. Olyan volt ez, mint amikor egy virág a földre hullik. Nem drágám, nem tehetem, mondta. Hallgattam. Nem igen tudtam kifejezni, amit akartam. Én természettől eléggé félszeg vagyok, ő meg fiatal lány volt. Nem tudtam, hogyan mondjam meg neki, nem egészen ugyanaz, ha az ember a férjével él, vagy pedig a fivérével. Normális, egészséges lánynak, aki valószínűleg gyermekeket is akar, értelmetlen volna elsorvasztani a természetes ösztöneit, eltékozolni az ifjúságát. De ő szólalt meg elsőnek, ne beszéljünk erről többet, mondta. Ugye nem haragszik, olykor én is éreztem, hogy érdeklődik irántam. Tim is észrevette, sajnáltam, mert féltem, hogy ezzel elromlik a barátságunk. Ezt nem akarom, Mark. Mi hárman olyan jól megvagyunk, olyan kellemesen szórakozunk. Nem is tudom, mit csinálnánk maga nélkül, én is gondoltam erre, mondtam. Muszáj elromolnia a barátságunknak? Kérdezte Olive. Nem, kedvesem, nem muszáj, mondtam. Hiszen tudja, mennyire szeretek idejárni. Sehol másutt nem voltam olyan boldog, mint itt, ugye nem haragszik rám. Miért haragudnék? Nem a maga hibája. Mindössze arról van szó, hogy nem szerelmes belém. Ha szerelmes volna, fütyülne Timre maga nagyon édes, mondta. Átölelte a nyakamat, és könnyedén megcsókolta az arcomat. Úgy éreztem, hogy ezzel megszabta kapcsolatunkat. második testvérévé fogadott. Néhány héttel később Tim hazautazott Angliába. A Dorsetti házbérlője felmondott, és bár kilátásban volt egy másik, Tim jobbnak vélte, ha személyesen tárgyal vele. Azon kívül új gépeket is akart vásárolni az ültetvény számára. Egyúttal azt is elintézi, gondolta. Mintegy 3 hónapot szándékozott ott tölteni, és Olive úgy döntött, hogy nem megy vele. Szinte senkit sem ismert Angliában, idegen ország volt a számára, nem bánta, hogy egyedül marad, és az ültetvényen is akadt elég dolga. Persze intézőt szerződtethettek volna Tim helyett, de az mégsem ugyanaz. A gumiárak esni kezdtek, és ha valami baj történik, okosabb, ha valamelyikük jelen van. Megígértem Timnek, hogy törődöm Olivéval, és ha kell valami, bármikor telefonálhat értem. A leánykérés óta semmi sem változott. Úgy tettünk, mintha mi sem történt volna. Nem tudom, megmondta-e Timnek. A fiú nem úgy viselkedett, mint aki tud róla. Természetesen épp annyira szerettem Oliveot, mint régen, de nem mutattam érzelmeimet. Tudok uralkodni magamon. Éreztem, hogy semmi esélyem sincs. Abban bíztam, hogy szerelmem lassanként valami más érzésé alakul át, és továbbra is jó barátok maradhatunk. De tudja, furcsa módon az érzelmeim nem változtak. Azt hiszem, túlságosan szerelmes voltam, semhogy valaha is teljesen kiheverhessem. Olive Penangig elkísérte Timet. Amikor hazajött, megvártam az állomáson, és kocsin hazavittem. Tim távol létében nem alhattam náluk a bungalóban, de minden vasárnap meglátogattam, együtt löncsöltünk, azután lementünk a tengerpartra és fürödtünk. Az emberek próbálták kedvességből meghívni, hogy lakjék náluk, de Olive nem akart. Ritkán hagyta el az ültetvényt. Sok dolga volt. Rengeteget olvasott. Sohasem unatkozott. Jól érezte magát a saját társaságában, és ha vendégeket hívott, csak illendőségből tette. Nem akarta, hogy udvariatlannak tartsák. Ezért erőszakot tett önmagán, de nekem megmondta, hogy mindig megkönnyebbülten lélegzik fel, amikor az utolsó vendég is elmegy, és újra zavartalanul élvezheti bungalója békés magányát. Nagyon különös lány volt. Furcsának tűnt az ő korában, hogy mennyire nem érdekelték a zsúrok és azok az apró szórakozások, amelyeket a kis közösség nyújthatott. Lelkileg, remélem érti, mire gondolok, teljesen önellátó volt. Nem tudom, hogyan jöttek rá az emberek arra, hogy szerelmes vagyok belé. Azt hittem, sikerült elrejteni az érzelmeimet, de elejtett célzásokból láttam, hogy tudnak róla. Sokan azt hitték, hogy Olive miattam nem látogatott haza bátyjával. Az egyik hölgy, Emeres, Sergison, a rendőrparancsnok felesége meg is kérdezte, hogy mikor gratulálhatnak nekem. Én természetesen úgy tettem, mintha nem tudnám miről beszél, de viselkedésem nem lehetett valami meggyőző. Nem tehetek róla, még szórakoztatott is némileg. Oly keveset jelentettem Olive számára ebből a szempontból, azt hiszem, teljesen meg is feledkezett róla, hogy valamikor megkértem a kezét. Nem mondhatom, hogy barátságtalan lett volna velem, azt hiszem, senkivel a világon nem tudott volna barátságtalanul viselkedni, de olyan közömbösen bánt velem, mint egy nővér az öccsével. 2-3 évvel idősebb volt, mint én. Mindig rettenetesen örült, ha meglátogattam, de távol állt tőle, hogy bármiben is zavartassa magát miattam. Mindig meglepően bizalmas volt hozzám, de inkább csak öntudatlanul. Tudja, mint azokhoz az emberekhez, akik egy gyermekkorunk óta olyan jól ismerünk, hogy eszünkbe sem jut pózolni a társaságukban. Mintha nem is férfi lettem volna, hanem egy régi kabát, amit állandóan hord, mert nagyon kényelmes és könnyű viselet, és egyáltalán nem kell vigyázni rá. Ostobaság lett volna, ha nem látom, hogy amit érez irántam, az 1000 mérföldnyire esik a szerelemtől. Aztán egy napon, 3-4 héttel azelőtt, hogy Timet hazavártuk, kimentem a bungalóba, és észrevettem, hogy sírt. Döbbenetes látvány, hiszen mindig olyan higgadtan viselkedett. Még sohasem láttam, hogy bármi felizgatta volna. Nocsak, mi a baj, semmi rajta, kedves, mondtam. Árulja el, miért sírt? Igyekezett mosolyogni. Bárcsak ne lenne olyan éles a szeme, mondta. Ostoba vagyok. Tim éppen most táviratozott, hogy el kell halasztania az indulását. Igazán sajnálom, kedvesem, mondtam. Bizonyára nagyon kellemetlenül érinti, már számláltam a napokat. Olyan nagyon várom vissza, nem írja, miért halasztotta el az indulást. Kérdeztem. Nem, csak annyit, hogy majd ír. Megmutatom a sürgönyt. Láttam, hogy igen ideges. Higgadt, nyugodt szemében bal sejtelem tükröződött, és az aggodalom kis barázdát rajzolt a 2 szemöldöke közé. Bement a hálószobájába, és egy pillanattal később visszajött a távirattal. Éreztem, hogy nyugtalanul figyel, amíg olvasom. Ha jól emlékszem, a sürgőny így szólt. Drágám, nem indulhatok 7-én. Kérlek, bocsáss meg. Kimerítő levél meggyengét szeretettel Tim meg lehet, hogy a szükséges gépek nem készültek el, és nélkülük nem akar indulni, mondtam. Mit számítana, ha azok egy későbbi hajóval érkeznének? Úgy is elakadnak Penangban, meg lehet, hogy a ház miatt kell maradnia, ha így van, miért nem sürgönyözi meg? Tudhatná, hogy milyen rettenetesen agódom, eszébe sem jut, mondtam. Ha az ember távol van, nem gondol arra, hogy az otthoniak nem tudják azt, ami az ő számára természetes. Olive most már derűsebben elmosolyodott. Talán igaza van, Tim valóban egy kicsit ilyen. Mindig kissé lagymatag és nem törődöm volt. Én pedig mindig elefántot csináltam a szúnyogból. Nem szabad türelmetlenkednem, meg kell várnom a levelét. Olive nagyon fegyelmezetten, minden erejével igyekezett uralkodni magán. A kis barázda eltűnt a két szemöldöke közül, és a régi derűs, mosolygó, kedves lénye került a felszínre. Mindig nyájas és finom volt, de ezen a napon valami mennyei szelídség uralkodott el rajta, valósággal megrendített. Később azonban észrevettem, hogy minden józansága összeszedésével sikerül csak legyűrnie nyugtalanságát. Mintha bal sejtelem gyötörné. Nála voltam a posta érkezése előtti napon. Minél inkább igyekezett aggodalmát palástolni, annál szánalomra méltóbbnak tűnt fel előttem. A postanapokon nekem mindig sok dolgom volt, de megígértem, átmegyek majd az ültetvényre, hogy megtudjam, mi újság. Már éppen indulni készültem, amikor megérkezett Hardy Szeiszje. Üzenetet hozott az amachtól, hogy azonnal keressem fel úrnőjét. Az amach tisztességes, idős nő volt, akinek annak idején adtam egy-két dollárt, hogy azonnal értesítsen, ha valami baj van az ültetvényen. Beugrottam az autómba. Amikor megérkeztem, az amach a lépcsőn várt. Levél jött reggel, mondta. Félbeszakítottam, felrohantam a lépcsőn, a nappali szoba üres volt. Olive, kiáltottam. Kimentem a folyosóra, és hirtelen olyan hangot hallottam, hogy szinte megállt a szívverésem. Az amach utánam jött, és kinyitotta Olive szobájának ajtaját. A hang, amit az imént hallottam, Olive zokogása volt. Beléptem, az ágyán feküdt arcra borulva, és egész testét, a feje búbjától a lába ujjáig, rázta a zokogás. Vállára tettem a kezemet. Olive, mi történt? Kérdeztem. Ki az? Kiáltotta. Talpra ugrott, mint aki a rémülettől eszét vesztette. Ó, maga az, mondta aztán. Ott állt előttem, fejét hátra vetette, szemét behunyta, s csak úgy ömlöttek a könnyei. Borzalmas volt. Tim megnősült, mondta zihálva, a fájdalomtól eltorzult arccal. Be kell vallanom, hogy egy pillanatig valami mámoros öröm, mint gyenge áramütés borzongatta a szívemet. Belém villant, hogy akkor van még remény, talán hajlandó lesz feleségül jönni hozzám. Tudom, rettentő önző gondolat, de hát nagyon hirtelen jött a hír. Csak egy pillanatig tartott az egész, azután annyira megindított Olive határtalan kétségbeesése, hogy csak mély szánalmat éreztem, amiért oly boldogtalan. Átkaroltam a derekát. Ó, drágám, nagyon sajnálom magát, mondtam. Ne maradjon itt, menjünk át a nappaliba, üljön le, és beszéljük meg a dolgot. Hadd adjak valami innivalót, nem ellenkezett, amikor bevezettem a szomszéd szobába, és leültünk a kerevetre. Szóltam az amachnak, hozzon friskit meg szódat, jó erős tengat kevertem, és megitattam vele. Karjaimba vettem, fejét a vállamra hajtotta. Csinálhattam vele, amit akartam. Öklömnyi könnyek gördültek végig boldogtalan arcán. Hogyan tehette, nyögte, hogyan tehette, drágám, mondtam, ennek előbb-utóbb be kellett következnie. Fiatal ember, nem is várhatta el tőle, hogy sohasem fog megnősülni. Ez a legtermészetesebb dolog, nem, kiáltotta. Ökölbe szorult kezében levelet szorongatott. Gondoltam, Tim levele az, mit ír? Kérdeztem, ilyetten a szívéhez szorította a levelet, mintha el akartam volna tőle venni. Azt írja, hogy nem tehet róla, nincs más választása. Mit jelent ez? Nos hát, Tim a maga módján épp oly vonzó, mint maga. Nagyon bájos fiatal ember. Valószínűleg őrültem beleszeretett egy lányba, és az is ő belé olyan gyenge ember, nyögte. Ide jönnek? Kérdeztem. Tegnap indultak. Azt írja, hogy ez nem jelent semmi változást. Megőrült, hogy maradhatnék én itt. Hisztériás zokogásban tört ki. Kínszenvedés volt nézni ezt a máskoroly nyugodt lányt, akit most teljesen feldúlt a kétségbeesés. Mindig éreztem, hogy kedves derűje mögött mély indulatok rejtőznek. De ez a fékevesztett kétségbeesés teljesen megzavart. Karjaimba szorítottam, megcsókoltam a szemét, könnyáztatta arcát és haját. Azt hiszem, nem is érzékelte, mit csináltam. Magam sem igen tudtam, mit teszek. Mélységesen megrendített. Mit tegyek? Nyöszörgőt. Jöjjön hozzám feleségül. El akart húzódni tőlem, de nem engedtem. Ez végül is valamiféle kivezető utat jelentene, mondtam. Hogyan mehetnék magához feleségül, nyögte, sokkal idősebb vagyok, mint maga.
Bolondság,
kitörődik azzal a 2-3 évvel.
Nem, nem, miért nem?
Kérdeztem. Mert nem vagyok magába szerelmes, annyi baj legyen. Én szeretem magát.
Nem tudom, miket beszéltem.
Azt mondtam, hogy majd igyekszem boldoggá tenni. Megígértem, hogy sohasem kérek tőle semmit, amit nem akar önként megadni.
Beszéltem és beszéltem. Igyekeztem észre téríteni.
Éreztem, hogy nem akar Tim közelében élni, és azt ígértem, hogy nem sokára áthelyeznek egy másik körzetbe.
Azt hittem, ezzel talán sikerül rá beszélnem, hogy fogadja el javaslatomat.
Ő maga sem tagadhatta, hogy mindig jól kijöttünk egymással.
Egy idő múlva úgy tűnt, kissé lecsillapodott.
Ügyéreztem, figyel rám, sőt, mintha észrevette volna, hogy a karjaimban fekszik, és ez megnyugtatóan hatna rá.
Adtam neki még egy kortyfriskit.
Azután cigarettával kínáltam. Végül úgy éreztem, itt az ideje, hogy enyhén tréfás hangnemet üssek meg.
Hiszen tudja, nem vagyok én rossz fiú,
mondtam. Rosszabbat is választhatott volna, maga nem ismer engem,
felelte.
Nem tud rólam semmit, tanulékony ember vagyok,
válaszoltam.
Egy kissé elmosolyodott.
Maga nagyon kedves fiú, Mark,
mondta.
Mondjon igent, Olive,
könyörögtem. Mélyen felsóhajtott.
Sokáig földre szegezte a tekintetét.
Nem mozdult, a karjaimban éreztem testének látságát.
Vártam,
rettenetesen ideges voltam.
A percek végtelen lassúsággal peregtek.
Rendben van, mondta végül, s látszott, hogy nem érzékeli, mennyi idő telt el kérésem és felelete között.
Válasza annyira megrendített, hogy szólni sem tudtam.
De, amikor meg akartam csókolni a száját, elfordította arcát, nem engedte.
Azt akartam, hogy azonnal esküdjünk meg, de ő eltökélten tiltakozott ellene.
Feltétlenül meg akarta várni, míg Tim visszaérkezik.
Ön előtt nyilván nem titok, hogy néha olyan pontosan olvasunk a mások gondolataiban, hogy biztosabbak vagyunk bennük, mintha kimondták volna őket.
Még mindig nem hitte el egészen, hogy igaz, amit Tim írt, az a nyomorúságos remény éltette, hogy valami tévedésről van szó, és Tim nem is nősült meg.
Szíven ütött a felismerés, de annyira szerettem, hogy ezt is elviseltem.
Bármit szívesen elviseltem volna.
Imádtam,
nem engedte meg, hogy bárkinek is szóljak jegyességünkről.
Szavamat vette, hogy hallgatok róla, amíg Tim hazaérkezik.
Azt mondta, képtelen volna elviselni a sok gratulációt meg mindent.
Még azt is megtiltotta, hogy Tim házasságáról tegyek említést.
Ebben a kérdésben hajthatatlan volt.
Szerintem attól tartott, hogy ha a hír elterjed, akkor bizonyossá válik, és ezt nem akarta.
De a dolgok kicsúsztak a kezéből.
A hírek titokzatos módon terjednek keleten.
Nem tudom, mit mondhatott Olive az ama előtt, amikor tudomást szerzett Tim házasságáról.
Annyi bizonyos, hogy Hardy ex-eisze elmondta Sergison ex-eiszének,
és, amikor legközelebb a klubba mentem, emeres.
Sergison rám támadt.
Hallom, hogy Tim Hardy megnősült, igazán?
Mondtam, nehogy elszóljam magam.
Mosolygott semmit mondó arcomon, és közölte, hogy amikor a mafiától hallotta a hírt, nyomban felhívta Oliveot, és megkérdezte, igaz-e.
Olive meglehetősen furcsán válaszolt.
Nem erősítette meg a hírt, de elismerte, hogy Tinitől levelet kapott, melyben azt írja, hogy megnősült.
Furcsa lány,
mondta emeres.
Sergison,
amikor részletek iránt érdeklődtem, azt válaszolta, nincs mit mondania.
Amikor megkérdeztem, hogy izgatott-e,
nem felelt Olive imádja Timet.
Emeres Sergison,
mondtam,
a házasságának híre természetesen nagyon megrendítette.
Semmit sem tud Tim feleségéről.
Ez kissé idegesíti, hát maguk mikor esküsznek?
Kérdezte hirtelen,
még zavarba hoz ezzel a kérdéssel,
mondtam, és megpróbáltam tréfával elütni a dolgot.
Ravaszul nézett rám,
becsület szavát adja, hogy nincsenek eljegyezve.
Nem akartam tudatosan hazudni, és azt sem mondhattam neki, hogy ne ártsa bele magát más dolgába, viszont Olivenak a szavamat adtam, hogy senkinek sem szólok Tim hazaérkezése előtt.
Ezért továbbra is kibújtam a válasz elől.
Emeres,
Sergison,
mondtam.
Ha lesz valami mondani valóm, ígérem, maga lesz az első, aki megtudja.
Most csak annyit mondhatok.
Minden vágyam, hogy Oliveot feleségül vehessem, nagyon örülök, hogy Tim megnősült.
Felelte,
és remélem, maguk is hamarosan összeházasodnak.
Beteges, egészségtelen életet éltek azok ketten odafenn, túlzottan visszavonultak,
túl sokat foglalkoztak egymással.
Majdnem minden nap találkoztam Olivéval.
Éreztem, nem akarja, hogy szerelemmel szeressem, ezért megelégettem annyival, hogy érkezéskor és búcsúzáskor megcsókoltam.
Nagyon kedves volt hozzám, gyengéd és figyelmes.
Tudtam, hogy örül, ha jövök, és sajnálja, ha el kell mennem.
Azelőtt hallgatag volt, most azonban többet beszélt, mint valaha.
De sohasem a jövőről, sem pedig Tiniről és a feleségéről.
Sokat mesélt arról, hogyan élt Firenzében az anyjával. Különös, magányos élet volt az, cselédek és nevelők körében, míg anyja, attól tartok, a legkülönbözőbb kalandokba bonyolódott a jó Isten tudja miféle olasz grófokkal és orosz hercegekkel. Azt hiszem, hogy Olive 14 éves korában már nagyjából mindent tudott. Természetes volt számára, hogy túltegye magát a társadalmi konvenciókon, abban a világban, melyben 18 éves koráig élt, említés sem történt konvenciókról, mivel hogy egyáltalán nem is léteztek. Olive lassan, mintha visszanyerte volna derűjét. Azt is hihettem volna, hogy kezdi már megszokni Tim házasságának gondolatát, viszont észre kellett vennem, hogy mennyire sápadt és kimerült. Elhatároztam, amint Tim megérkezik, rábeszélem, hogy nyomban esküdjünk meg. Ha kérek, bármikor kaphatok rövid szabadságot, és időközben elintézhetem az áthelyezésemet is. Olivenak levegőváltozásra és új környezetre volt szüksége. Természetesen tudtuk, hogy melyik napon ér Tim hajója Penangba, csak az volt a kérdés, elérje a vasúti csatlakozást. Ezért írtam a PO hajótársaság ügynökének, hogy sürgönyözzön, amint pontos időpontot tud. Amikor megkaptam a sürgönyt, és elvittem Olivenak, kiderült, hogy Tim már táviratozott a lánynak. A hajó idejében érkezik, és Tim holnap itt lesz. A vonatnak reggel 8-ra kellett befutnia, de megesett, hogy néha 6 órát késett. Átadtam Olivenak Emeres, Sergison meghívását, aki arra kérte, jöjjön be velem a városba, és töltse nála az éjszakát, így ott volna helyben, és nem kellene kimennie a pályaudvarra, amíg nem jelzik a vonat érkezését. Végtelenül megkönnyebbültem. Úgy képzeltem, hogy mikor a csapás végre bekövetkezik, talán már nem is fogja olyan súlyosan letaglózni a lányt. Annyira belelovalta magát ebbe a lelki állapotba az elmúlt napokban, hogy azt reméltem, most elkövetkezik a reakció ideje. Talán megkedveli a sógornőjét. Semmi sem indokolta, hogy ne férhetnének meg hármasban. A legnagyobb meglepetésemre Olive kijelentette, hogy nem megy ki eléjük az állomásra. Nagy csalódás lesz számukra, mondtam. Inkább itt várok, felelte. Egy kissé elmosolyodott. Ne okoskodjon, Mark, így döntöttem, meg akartam hívni magukat reggelire hozzám, mondtam. Rendben van, menjen eléjük az állomásra, vigye haza, hívja meg őket reggelire, és azután majd kijönnek ide. Természetesen értük küldöm a kocsit, nem hiszem, hogy maga nélkül kedvük lesz reggelizni, ó, én biztosan tudom, hogy elmennek magához. Ha a vonat idejében érkezik, nyilván nem reggeliztek még, és éhesek lesznek. Üres gyomorral nem vágnak neki a hosszú autóútnak. Igen, csak meglepődtem. Olive rendkívül feszülten várta Tim érkezését, nagyon furcsának tűnt, hogy egyedül akar maradni otthon, amíg mi jó ízűen reggelizünk. Gondoltam, ideges, és ameddig lehet, hallgatni akarja a találkozást az idegen nővel, aki azért jött, hogy elfoglalja az ő helyét. Értelmetlennek tűnt az egész, egy órával előbb, vagy később, mit változtat a helyzeten. De tudtam, hogy a nők különös teremtmények, és láttam, Olive olyan idegállapotban van, hogy nem ajánlatos sürgetni. Telefonáljon, mielőtt elindulnak, hogy tudjam, mikor érkeznek, mondta. Rendben van, válaszoltam, de én nem jöhetek velük. Lahadba kell mennem, egyszer egy héten át kellett mennem ebbe a városba, hogy az ottani ügyeket elintézzem. Elég hosszú volt az út, kompon kellett átkelni a folyón, ami időt vett igénybe, úgyhogy késő este előtt nemigen érkezhettem haza. Néhány európai lakott ott, és klubot alapítottak. Rendszerint oda is be kellett néznem, ne mondják, hogy rideg vagyok, meg azért is, hogy lássam, rendben van-e minden. Egyébként, tettem hozzá, Tim most hozza haza feleségét új otthonába, és valószínűleg nem ragaszkodik jelenlétemhez. De ha vacsorára meg akar hívni, szívesen eljövök, Olive mosolygott. Azt hiszem, most már nem az én feladatom a vendégek meghívása, mondta. Kérdezze meg a fiatalasszonytól. Oly könnyedén mondta ezt, hogy szívem megdobbant. Úgy látszik, hogy végre beletörődött a megváltozott viszonyokba, sőt még több, derűsen veszi tudomásul a tényeket. Aznap meghívott vacsorára. Rendszerint 8-kor szoktam elmenni tőle, és otthon vacsoráztam. Nagyon kedvesen, csak nem gyengéden fogadott. Hetek óta nem voltam ilyen boldog. Jobban szerettem, mint valaha. Megittam néhány pohár gimpahitot, és elég jó formában voltam vacsoránál. Emlékszem, sikerült megnevettetnem Oliveot. Úgy éreztem, hogy végre lerázta magáról a kétségbeesés nyomasztó terhét, így azután nem nagyon zavart az, ami a végén történt. Nem gondolja, hogy itt az ideje búcsút venni egy feltételezhetően hajadon leányzótól? Kérdezte, olyan nyugodtan és vidáman beszélt, hogy habozás nélkül válaszoltam. Édesem, nagyon téved, ha azt hiszi, hogy jó híre még csorbítatlan. Higgye el, a sibukui hölgyek igen jól tudják, hogy egy hónapja minden nap meglátogattam. A közvélemény szerint, ha eddig még nem házasodtunk össze, akkor itt a legfőbb ideje, hogy megtegyük. Mit gondol, nem lenne helyén való, hogy közöljem jegyességünk hírét? Ó, Mark, nem szabad túlságosan komolyan venni a jegyességünket, mondta, nevettem. Hát, hogy vegyem, hiszen komoly dolog, kisé megrázta a fejét. Nem, aznap elkeseredett és hisztériás voltam. Maga meg olyan kedves volt hozzám. Igent mondtam, mert túl nyomorultul éreztem magamat ahhoz, hogy nemet mondjak. De azóta kisé összeszedtem magamat. Ne higgye, hogy gonosz vagyok. Tévedtem, én vagyok a hibás. Bocsásson meg, drágám, ostobaságokat beszél. Nem lehet kifogása ellenem. Nagyon nyugodtan rám nézett. Még egy kis mosoly is bujkált a szememéjén. Nem lehetek a felesége. Senkinek sem lehetek a felesége. Őrültség volt még csak rágondolnom is. Nem válaszoltam rögtön. Furcsa idegállapotban volt, és úgy éreztem, jobb, ha nem ellenkezem. Hát hiszen erőszakkal nem hurcolhatom az oltár elé, mondtam. Kezet nyújtottam, és ő megszorította a kezemet. Átkaroltam a derekát, és ő nem húzódott el. Tűrte, hogy szokás szerint megcsókoljam az arcát. Másnap reggel kimentem a vonathoz. Kivételesen pontosan futott be. Tim integetett, amikor a kocsija elhaladt mellettem, majd a feleségét segítette le. Melegen megszorította a kezemet. Hol van Olive? Kérdezte, és tekintete végig pásztázta a peront. Essai! Kezet fogtam az asszonnyal, és elmagyaráztam, hogy miért nem jött el Olive. Borzasztó korán van, ugye? Szólt emeres. Hardy! Elmondtam, hogy úgy terveztük, nálam reggeliznek, majd hazahajtatnak. Szeretnék megfürödni, mondta emeres. Hardy, semmi akadálya, feleltem. Igazán nagyon csinos kis teremtés volt, nagyon szőke, nagyon kékszemű, kicsi és fitosorú. Arcbőre gyönyörű, tejfehér és rózsaszínű. Afféle baba arcú szépség, kicsit édeskés és modoros, de ebben a típusban igazán elragadó. Hazahajtattunk a lakásomba, mindketten megfürödtek, Tim megborotválkozott. Talán 2 percig maradtam vele 4 szem közt. Megkérdezte, hogyan fogadta Olive a házassága hírét. Mondtam, hogy nagyon felizgatta. Ettől tartottam, szólt gondterhelten, majd felsóhajtott. Nem tehettem mást. Nem értettem, mire gondol. Ebben a pillanatban bejött emeres. Hardy, és belekarolt férjébe. Tim megfogta a kezét, és szelíden megszorította, azután rám nézett. A nézésében volt valami elégedettség, valami mókás gyengétség, mintha nem venné egészen komolyan, de élvezné, hogy a magáénak mondhatja, és büszke lenne a szépségére. Saj valóban bájos volt. Egy cseppet sem tűnt félénknek. Még 10 perce sem ismertük egymást, amikor arra kért, hogy szólítsam a keresztnevén. Jól fogott az esze. Természetesen izgatott volt, hiszen most érkeztek, és sohasem járt még keleten, mindenért lelkesedett. Szemmel láthatóan fülig szerelmes volt Timbe. Szüntelenül gyönyörködött benne, csüngött minden szaván. Jó ízűen megreggeliztünk, majd elváltunk. Ők az autójukba ültek, és hazaindultak, én is beültem a magaméba, és lahadba hajtattam. Megígértem, hogy onnan egyenesen kimegyek hozzájuk az ültetvényre. Valóban nagy kerülő lett volna, ha előbb hazamegyek. Magammal vittem az öltönyt, amibe vacsorához átöltözöm. Nem láttam be, Olive miért ne szerethetné sajt, ezt az őszinte, derűs, eszes teremtést. Borzasztóan fiatal, nem lehet több, mint 19 éves, és feltűnően csinos külseje nem hagyhatja hidegen Olive-ot. Örültem a megfelelő kifogásnak, amelyre hivatkozva magukra hagyhattam hármukat nap közben, de amikor lahadból elindultam visszafelé, az volt az érzésem, hogy most már megörülnek nekem. Felhajtottam kocsimmal a bungaló elé, és 2-3-at tülköltem, aztán vártam, valaki majd csak kijön. Egy lélek sem jelentkezett. Teljes sötétség. Csodálkoztam. Néma csend. Nem értettem a dolgot. Itthon kell lenniük. Különös, gondoltam. Vártam egy pillanatig, ezután kiszálltam a kocsiból, és felmentem a lépcsőn. A legfelső lépcsőfokon belebotlottam valamibe. Káromkodva hajoltam le, hogy megnézzem mi az, mintha egy emberi test lett volna. Kiáltást hallottam. Az amaf volt. Amikor megérintettem, rettegve húzódott el és hangos jajveszékelésbe tört ki. Az ördög vigye el, mi baja? Kiáltottam, majd hirtelen egy kéz érintette meg a karomat és egy hangot hallottam, tuan tuan. Megfordultam, és a sötétben felismertem Tim első szolgáját. Rémülten, zihálva kezdett beszélni. Borzadva hallgattam. Teljesen elképzelhetetlen dolgokat mondott. Félrelögtem, és berohantam a házba. A szalon sötét volt. Világosságot gyújtottam. Először sajt pillantottam meg, egy karosszékben kuporgott. Amikor meglátott, felsikoltott. Alig tudtam beszélni. Megkérdeztem, hogy igaz-e. Amikor megmondta, hogy igen, úgy éreztem forogni kezd velem a szoba. Le kellett tűnnöm, amikor Tim és Saj kocsija felért a ház elé vezető útra, Tim tülkőléssel jelezte érkezésüket. A szolgák és az amak kirohantak, hogy üdvözöljék őket. Ebben a pillanatban lövés dördült el. Berohantak Olive szobájába. Vértócsában fetrengett a tükör előtt. Tim revolverével lőtt magára. Meghalt? Kérdeztem. Nem, orvosért szaladtak, és az a kórházba szállítatta. Fogalmam sem volt, mit teszek. Még azzal sem törődtem, hogy megmondjam Sajnak, hová megyek. Felálltam, és az ajtóhoz tántorogtam. Beültem a kocsimba, és ráparancsoltam a Seisre, hogy mint a tüzes isten nyila, úgy hajtson a kórházba. Berohantam. Megkérdeztem, hol fekszik. Nem akartak beengedni. Félrelöktem őket. Tudtam, merre vannak a külön szobák. Valaki belém kapaszkodott, leráztam magamról. Annyit felfogtam, hogy az orvos szigorú utasítást adott. Senkit se engedjenek a szobájába. Nem törődtem vele, egy kórházi szolga állt az ajtó előtt, kinyújtotta a karját, hogy visszatartson. Átkozódtam és ordítoztam, hogy menjen a fenébe. Azt hiszem, dulakodtam, nem voltam beszámítható állapotban. Az ajtó kinyílt, és az orvos kilépett. Ki lármázik itt? Kérdezte ön az, mit akar? Meghalt? Kérdeztem. Nem. De eszméletlen. Nem nyeri vissza öntudatát. Egy-két óra kérdése látni akarom, nem lehet, a vőlegénye vagyok ön. Kiáltott fel, és még abban a szörnyű pillanatban sem kerülte el a figyelmemet, hogy furcsán néz rám. Akkor annál kevésbé. Nem értettem, mire céloz. Egészen elkávultam a rémülettől. Ugye megmenti? Kiáltottam. Tagadóan intett a fejével. Ha látná, nem is akarná. Felelte. Döbbenten meredtem rá, a nagy csendben egy férfi görcsös zokogását hallottam. Ki az? Kérdeztem. A fivére? Egy kéz érintette a karomat. Emeres, Sergison volt. Szegény fiú, szívből sajnálom magát az Istenért, miért tette? Nyögtem. Jöjjön innét, kedvesem, mondta Emeres. Sergison, nincs itt már semmi tennivalója, nem, maradnom kell. Feleltem. Jó, akkor menjem be a szobámba és üljön le, mondta az orvos. Annyira megtörtem, hogy nem is tiltakoztam, amikor Emeres, Sergison megfogta a karomat, és bevezetett az orvos szobájába. Leültetett. Még mindig nem tudtam elhinni, hogy ez az egész igaz lehet. Azt hittem, hogy valami borzalmas lidérces álom, amiből fel kell ébrednem. Nem tudom, mennyi ideig ültünk ott. 3 óra hosszat, 4 óra hosszat. Végül bejött az orvos. Vége, mondta. Nem tudtam tovább uralkodni magamon, zokogtam. Nem törődtem vele, hogy mit gondolnak rólam. Rettenetesen boldogtalan voltam. Másnap eltemettük. Emeres, Sergison a temetés után eljött hozzám, és ott maradt velem egy darabig. Hívott, hogy menjek vele a klubba. Nem volt lelki erőm hozzá. Nagyon kedves volt, de alig vártam, hogy végre egyedül lehessek. Olvasni próbáltam, de a szavak semmit sem jelentettek számomra. Halálos ürességet éreztem. Bejött a szolgám, és lámpát gyújtott. A fejem úgy fájt, hogy azt hittem belevolondulok. A szolga visszajött, és jelentette, hogy egy hölgy keres. Megkérdeztem, ki az, nem tudja biztosan, de azt hiszi, hogy a putatanítóan új felesége. Fogalmam sem volt, mit akarhat. Felálltam, és az ajtóhoz mentem. A fiú nem tévedett. Saj volt. Kértem, jöjjön be, halálsápadt volt. Megsajnáltam. Borzalmas élmény lehetett egy ilyen fiatal nő, és iszonyatos fogadtatás az ifjú feleség számára. Nagyon ideges volt, igyekeztem megnyugtatni, az ilyenkor szokásos frázisokat ismételgettem. Nagyon kényelmetlenül éreztem magamat, kísérteties volt, ahogyan rám merett azokkal az óriási, kék szemeivel, amelyekben borzalom lakozott. Hirtelen félbeszakított. Maga az egyetlen ember, akit ismerek itt, mondta. Csak magához fordulhatok. Kérem, segítsen elutaznom. Megdöbbentem. Hogy érti ezt? Kérdeztem. Kérem, ne kérdezzen semmit. Csak azt akarom, hogy legyen a segítségemre. Rögtön. Haza akarok menni Angliába, de hát nem hagyhatja itt Timet ilyen állapotban, mondtam. Vegyen erőt magán, drágám. Tudom, hogy szörnyű lehetett. De gondoljon Timre, ha csak egy kicsit is szereti, a legkevesebb, amit megtehet érte az, hogy amennyire lehet, igyekszik megvigasztalni, ó, maga nem tud semmit. Kiáltotta. Nem mondhatom el magának. Túlságosan borzalmas, könyörgöm, segítsen rajtam. Ha ma este indul még vonat, el kell érnem. Ha eljutottam Penangig, ott hajóra szállhatok. Nem bírok ki itt még egy éjszakát. Megőrülök. Teljesen elképedtem. Tim tudja? Kérdeztem. Nem láttam tegnap este óta. Soha többé nem akarom látni. Inkább meghalok. Egy kis időt akartam nyerni. Hogy akar elutazni, így, ahol mi a nélkül? Elhozta a podgyászát. Törődöm is azzal, kiáltotta türelmetlenül. Ami az úton kell velem van elég a pénze. Elég. Indul este vonat. Igen. Feleltem. a menetrend szerint éjfél után, hála Istennek. Ugye elintéz mindent, itt maradhatok addig, borzalmas helyzetbe hoz, mondtam. Nem tudom, mi volna a leghelyesebb tennivaló. Vajon érti-e, miféle komoly következményekkel járó lépésre szánta rá magát? Ha tudna mindent, nem kételkedne benne, hogy ez az egyetlen, amit tehetek, szörnyű botrány lesz. Nem tudom, mit szólnak majd az emberek. Gondolt arra, hogy milyen hatással lesz ez Timre? Egészen összezavarodtam és kétségbe estem. Isten látja a lelkemet, nem szeretek beleavatkozni olyasmibe, ami nem az én dolgom, de ha azt akarja, hogy segítsek magán, akkor tudnom kell annyit erről az ügyről, hogy helyén valónak érezzem, amit teszek. El kell mondania, mi történt, nem tehetem. Csak annyit mondhatok, hogy mindent tudok. A kezébe temette arcát, és remegett. Azután megrázkódott, mint aki visszahőköl valami borzalmas látványtól. Nem volt joga, hogy elvegyen. Undorító, hangja egyre rikácsolóbb, egyre velőtrázóbb lett. Féltem, hogy hisztériás rohamot kap. Szép kis babarca eltorzult a rémülettől, szeme úgy kitágult, hogy azt hittem, soha többé nem tudja behunyni. Hát nem szereti? Kérdeztem. Azok után, és mit tesz, ha nem segítek? Kérdeztem. Biztosan van a közelben pap, vagy orvos. Nem tagadhatja meg tőlem, hogy elvigyen az egyikhez, hogy jött ide. Az első szolga hozott autón. Szerzett egy kocsit, megmondta, hogy eljött. Levelet hagytam neki, akkor tudni fogja, hogy itt van, nem kíséreli meg, hogy visszatartson. Ezt megígérhetem magának. Nincs hozzá bátorsága. Az Istenért maga se próbálja meg. Megőrülök, ha még egy éjszakára itt kell maradnom. Felsóhajtottam. Végre is abban a korban van, amikor önállóan dönthet a sorsáról. Én, e sorok írója, sokáig nem szóltam. Megértette, hogy mit jelentettek saj szavai? Kérdeztem Feat Herstonetól. Hosszú, elgyötört pillantást vetett rám. Csak egy valamit jelenthettek. Kimondhatatlan dolgot. Igen, megértettem. Ez mindent megmagyarázott. Szegény Olive, szegény drágám. Érthetetlen módon abban a pillanatban mégiscsak attól a csinos, szőkehajú, riadt szemű kis nőtől undorodtam. Gyűlöltem. Sokáig egy szót sem szóltam. Aztán közöltem vele, hogy teljesítem kérését. Meg se köszönte. Azt hiszem, tudta, mit érzek vele szemben. Vacsorára megkínáltam valamivel, azután megkérdezte, nincs-e egy szoba, ahol lepihenhet addig, amíg a pályaudvarra kell indulnia. Bevezettem a vendégszobába, és magára hagytam. Leültem a nappaliban, és vártam. Istenem, azt hiszem, az idő sohasem vánszorgott olyan lassan, mint akkor. Úgy éreztem, sohasem üt 12-t az óra. Felhívtam a pályaudvart, azt mondták, a vonat nem érkezik be 2 óra előtt. Éjfélkor bejött a nappali szobámba, és másfél óra hosszat ültünk ott. Nem volt mit mondanunk egymásnak, hallgattunk. Azután kikísértem az állomásra, és felsegítettem a vonatra. Nagy botrány támadt. Feat Herstone elgondolkozott. Nem tudom, rövid szabadságot kértem. Utána áthelyeztek egy másik szolgálati helyre. Hallottam, hogy Tim eladta az ültetvényét, és egy másikat vett. De nem tudtam, hol. Megdöbbentem, amikor itt találkoztam vele. Feat Herstone felállt, odament egy kis asztalhoz, fiskit és szódát kevert magának. A ránk boruló súlyos csendben csak a békák egyhangú kórusát hallottam. Azután hirtelen megszólalt a ház melletti fán a lázmadár. Először 3 hangot rikoltott, azután 5-öt, majd 4-et, egyre mélyebben, a kromatikus skálán lefelé. A váltakozó hangok tébolyító álhatatossággal követték egymást. Az embernek oda kellett figyelni és számlálni a hangokat, de minthogy nem tudta, mennyi van még hátra, az idegei kikészültek. A pokolba ezzel a madárral, mondta Feat Herstone, egész éjjel nem fogok aludni miatta.